Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 358. énekünket énekeljük, a 358. dicséretünket, ami így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene.
Dicséret
Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek, Ura, dicsérjük a Te hatalmas nevedet. Dicsérünk Téged, aki annak idején karácsonykor eljöttél erre a földre. És köszönjük néked, hogy 31 néhány év után, amikor elvégezted földi küldetésedet, és elvégezted a megváltásunkat, föltámadtál a halálból, utána visszatértél oda, onnan ide jöttél a földre. Köszönjük te néked, Urunk, hogy meg akarod értetni velünk, hogy földre jöveteled, és visszatérésed az Atya dicsőségébe ugyanolyan nagyságú ünnep. És a te mennybe való visszatérésed az nem valami másodrangú, harmadrangú, századrangú ünnepünk. Köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy te ott ülsz most az Atya Istennek a jobbján, és köszönjük, hogy onnan várhatunk téged, aki eljövendő vagy ítélni élőket és holtakat, aki eljövendő vagy, hogy magadhoz vedd az egyháznak a népét, te választottaidat, aki új eget és új földet teremtesz, melyben igazság lakozik. Kérünk téged arra, hogy te légy most itt közöttünk, és szent lelked által szólíts meg bennünket a te dicsőségedből, és add, hogy szavaidat meghallhassuk, megérthessük és követhessük. Urunk, oltalmazd meg minket attól, hogy igédet csak hallgassuk ebben a gyülekezetben is. Csak hallgassuk, de ne kövessük. Ne engedd, hogy ilyen meddő igehallgatók legyünk, akiken hiába keresel drága igéidnek bármi gyümölcsét, nem találsz. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyen következménye mindannak, amire újra meg újra itt a templomban is tanítgatsz bennünket. Köszönjük, hogy előtted állhatunk és reát figyelhetünk ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvasom. Az első rész 6. versétől a 12. verséig, aztán a Jeremiás síralmai könyvéből a 3. rész 25. versét. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részében a 6. verstől a 12. versig ezt olvassuk. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, mely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Jeremiás síralmai könyvében a 3. rész 25.-26. verse így hangzik: Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz, jó csendben várni az Úr szabadítására. A Károli fordításban ez az utóbbi vers úgy hangzik, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Valamelyik este láttam egy filmet, amiben előkerült a várakozás. Egy férfi arra vár a New York-i Kennedy repülőtéren, hogy hazájában, valami távoli országban véget érjen a háború, útlevele érvényessé váljon, majd engedélyt kapjon arra, hogy belépjen a világvárosba, és ott megszerezhesse egy híres jazzzenésznek az aláírását, időkönyvben elhunyt édesapjának. Az apja ugyanis évtizedeken át várt arra az aláírásra, mert hiányzott a gyűjteményéből. Nos, a fiam egy halála után, hogy ezt az egy hiányzó aláírást még megszerezze. Nagyon sokáig nem akarják beengedni a városba, ő pedig közben vár és vár, történnek vele dolgok a repülőtér különleges mikrokozmoszában, belső zárt világában. Megismerkedik többek közt egy stewardesszel, aki ugyancsak várakozik, mint elmondja, 7 éve vár egy telefonhívásra. Ott van aztán a repülőtérnek a biztonsági parancsnok, aki odaragadt a székéhez, így fogalmazza, és várja már évek óta, hogy a repülőtérnek a főparancsnoka lehessen. Úgyhogy az ember ebben a filmben egy csomó olyan emberrel találkozik, aki várakozik valamire. És ki ezzel, ki azzal tölti ki a várakozásának az idejét. Mivel már a lelki szemeim előtt lebegett a küszöbön álló mennybe meneteli ünnep, így eszembe jutott ez a felolvasott igevers is, Jeremiás síralmai könyvéből, jó várni és megadásra lenni az Úr szabadításáig. Vagy jó csendben várni az Úr szabadítására, hogy mondja az írás. Ebben is várakozásról van szó. Várakozásról. Három vonatkozásban szeretném most ezt a Jeremiás ígét elétek tárni. Először is jó csendben várni az Isten ítélete alatt. Először, ha visszaugrunk abba a korba, amikor Jeremiás prófét ezt a proféciát mondotta, ugye az az ő kora, Jeremiás proféta kora, amikor Júda népét fogságba vitték Babilonba. Vagyis a nép akkor nagyon nehéz helyzetbe került. Saját hitetlenségük, meg engedetlenségük miatt utolért őket az Isten ítélete. A babiloni seregek a fővárost elpusztították, a zsidó nép legnagyobb részét több hullámban deportálták. Következésképp ugye családok szakadtak szét, kapcsolatok szűntek meg, elvesztették az emberek a megszokott életterüket, mindazt, amiért évtizedek óta fáradtak, minden felbomlik, a nép nagy része idegen földön, új emberek között, más nyelven beszélők között, számukra idegen környezetbe kerül, ahol minden nulláról kell kezdeni, távol őseik hazájától, az örökségüktől, a templomtól, távol Istentől. Hát, Isten ítélete érte utol őket, mert így mondja Jeremiás könyve, hogy vétkezvén vétkezett Jeruzsálem. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, és mert az Úr szava ellen rugódoztak, pártot ütöttek Isten igéje ellen, végül Isten a saját kezével rótta össze vétkeim igáját, mondja a nép, és az ráfonódott nyakamra, megrendítette erőmet, és odaadott engem az Úr azok kezébe, akik előtt meg nem állhatok. Nos, ebben a szenvedés teljes, nyomorúságos, kritikus időszakban szólal meg, az Isten ítéletének súlya alatt nyögő, szenvedő népnek szólal meg a proféta, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Látta Jeremiás, hogy az Isten nehéz ítélete a nehéz helyzetben megkísérti az a népet, az a gondolat, hogy ne várjanak, ne reméljenek semmi változást az Úrtól. Gondoljanak arra, hogy ide jutottunk, hát végünk van, Isten ellenünk fordult, véget vett nekünk, nincs kiút ebből a nyomorúságból. Jó várni, remélni az Úr szabadítását, mondja nekik. És emlékezteti őket, hogy Isten előre megmondta, hogy 70 évig fog tartani ez a fogság. Várjátok a szabadítását, mert ez a jó. És nem jó, ha nem várjátok az ő szabadítását. És ugyanakkor a proféta itt a szívükre helyezi, hogy és ha már várjátok itt az ítélet alatt az ő szabadítását, akkor csendben várjátok. Azaz megadással, türelemmel várjátok. Látta Jeremiás ugyanis, hogy a nép ugye a nehéz helyzetben, az előálló nehézségek között hát hajlik arra, hogy lázongjon ugye. Isten döntése ellen, káromkodjon, káromolja Istent, átkozza Istent, vagy az ellenkező oldalon végső kétségbeesésében, szomorúságában, ugye önsajnálatában elsüllyedjen. Azt mondja nekik, hogy legyetek várakozó emberek, az Úr szabadítására vállalkozó emberek, és várjátok csendesen, megadással, elfogadóan, az ő szabadítását. Ő megígérte, hogy csak 70 évig fog tartani a fogság, jönni fog és kiszabadít titeket, de addig várjatok elszenvedve csöndesen a bűneiteknek a méltó büntetését. Ő tudja a gondolatait felőletek, és nem végpusztulást akar rátok hozni, nem megsemmisíteni akar, nem holokausztot akar veletek végrehajtani, hanem ő békességet akar nektek adni, és kívánatos véget, amikor újra őt imádjátok. De amíg most az ítélete alatt vagytok, addig jó, helyes dolog csendben várni az ő szabadítására. Fontos megjegyeznünk, hogy a zsidók ilyen csendes várakozása nem lehetett valami passzív várakozás. De csendben való várakozás nem azt jelentette, hogy semmittevéssel töltsék az idejüket 70 évig, hiszen azt olvassuk, hogy Isten felszólítja ugye őket, éppen Jeremiás proféta által, hogy munkálkodjanak annak a városnak, vagy településnek a jólétén, amiben őket fogságba vitte az Úr. Nehéz helyzetbe kerültetek az ítélet alapján, de ne passzívan, semmittevéssel várakozzatok, hanem csináljátok a hétköznapi életbe a ti feladataitokat, dolgozzatok, és közben várjátok csendben az Úr szabadítását. Azért itt a szabadításról ugye a zsidó embereknek mindig eszébe jutott, még ebbe a korba is, az, hogy őseiket Isten Egyiptomból szabadította ki. Isten a szabadításnak az Istene. És hogy kihozta onnan Izrael népét? Minden külső segítség nélkül, minden emberi szövetséges nélkül vezette ki őket. Egymaga vezette ki őket ugye az egyiptomi rabságból. Egy hatalmas történelmi változás történt, mert Isten odaállt a népének az élére, és tűzoszlopba és felhőoszlopba kihozta őket onnan. Ezt fogja megtenni 70 év múltán, mondja a próféta. Várjátok az ő szabadítását, mert beteljesíti, amit megígért. Testvérek, mindezeket így magunkra is tudjuk azért alkalmazni, mert akár magyar népként is tudnánk magunkra alkalmazni, de egyéni életünkre is tudjuk alkalmazni. Előfordul ugyanis ma is, hogy valakit utolér az Isten igazságos ítélete a bűnei miatt. És ebben a helyzetben, amikor az ember ilyen helyzetben jut, akkor az egy krízis helyzet, az egy nehéz élethelyzet. Az Isten ítélete alatt lenni nem könnyű dolog egyáltalán. Sír az ember, fáj az embernek, minden baja van az embernek. Nagyon nehéz dolog ez. És ilyenkor mit tegyek, mit tehet az ember? A legjobb, mondja a próféta, a leghelyesebb, ha csendben megadással várod a szabadítását. Ő sebzed meg, ő vitt a nehéz körülmények közé, a te bűneid miatt, és bizony megkísért az, hogy ne csendben magadat megadva várjad az ő szabadítását, hanem éppen elkeseredjél, magad baroskadjál, az önsajnálat mélységeibe elmerüljél, vagy éppen kezdj átkozódni, és az Isten ellen is lázadni. Esetleg minden áron véget akarsz vetni azoknak a nehézségeknek, amiben az Úr vitt bele téged a saját engedetlenséged miatt. De ne ezt akard, hanem azt akard, hogy csendben, alázattal elfogadni azt a helyzetet, amiben a te bűneid miatt az Isten téged juttatott. És ebben a helyzetben tarts önvizsgálatot is, tarts bűnbánatot is, és tedd le a lelked az Úr kezébe, és kezdjél neki engedelmeskedni. Várd a szabadítását, és majd egyszer elhozza, eljön az ideje. Kihoz abból a nehéz körülményből, amikor lejár a kiszabott idő. Hogyha tehát valaki úgy tudja közülünk is, hogy a bűnei miatt, vagy a bűnei miatt jutott ugye nehéz helyzetbe, Isten ítélete szakadt rá, akkor nézze Jézusra. Nézze Jézusra, mert ő benne azt látjuk, hogy igaz, hogy ő benne nem volt bűn. Ő is fölvette magára a mi bűneinket, és rászakadt Jézusra az Isten ítélete a mi bűneink miatt, de az isteni ítélet alatt, ami igazságosan szakadt rá a mi bűneink miatt, ő csendes volt. Azt megadással hordozta. Megalázta magát, ugye olvassuk, és néma bárányként viselte mások bűneit, és azokért járó igazságos ítéletet. Nem átkozódott, nem szidalmazott száját, nem nyitott a szóra. Amikor benn volt a legnehezebb helyzet, ott volt a kereszten, nem szállt le a keresztről, nem kért magának angyalseregi segítséget, bár erre is kísértetett, hanem mit csinált? A legnagyobb nyomorúságában letette az atya kezébe a lelkét, és várta az Istennek a szabadítását. És csodálatos, hogy az Úr meg is szabadította őt. Meghalt, és 3 napra ugye az atya kiszabadította őt, leoldozta róla a halálnak a köteleit. Nézzünk Jézusra, és vegyünk róla példát. amikor a saját bűneink miatt esetleg Isten ítélő kezeért utol minket, azt egy nehéz élethelyzetbe kerülünk. Ne átkozódjunk, ne is süllyedjünk el az önsajnálatba. Ne is akarjunk minden áron kikászálódni abból a nehéz élethelyzetből, hanem forduljunk oda Jézushoz. Kérjünk tőle bocsánatot, és bízzuk rá magunkat, törekedjünk az ő neki való engedelmességre, és ő majd megszabadít minket abból a nehéz krízis helyzetből, hogyha eljön annak az ideje. Tehát igaz ez az íge ma is, mindazok életében, akik nehéz helyzetbe kerülnek, saját bűneik, saját vétkei következtébe, nekik is szól a próféta, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. De egy kicsit más vonatkozásban is érvényes ez az ige, mert igaz a nehéz életkörülmények között is. Vagyis arra gondolok, hogy nem mindig azért jutunk mi nehéz élethelyzetbe, mert bűnkövettünk el, és az Isten megbüntet. Ez is előfordulhat, hogy az előbb beszéltünk róla, de nem kell feltétlen mindig valami bűnt keresnünk a nehéz körülmények mögött. Erre nagyon oda kell figyelni, testvérek, és óvnék attól, hogy ezt tegyük, mert beteges gondolkodáshoz és beteges megnyilvánulásokhoz fog vezetni. Egyszerűen el kell fogadnunk az ige alapján, hogy van olyan nehéz élethelyzet, életkörülmény, amiben egyszerűen Isten gondviselő irgalma, vagy intézkedése nyomán kerülünk bele. És lehet az a nehéz helyzet bármi, tulajdonképpen. Betegség, fizikai, testi fájdalom, anyagi nehézségek, családi, házassági problémák, gyermekneveléssel kapcsolatos gondok, bajok, háztartás nehézségei, társtalanságnak a problémája, vagy épp egy hitetlen társ, munkahelyi problémák, mert a főnök vagy a beosztott ilyen vagy olyan, esetleg emberek részéről valami igazságtalan, permanens, folyamatosan igazságtalan és hálátlan bánásmód, cserbenhagyás. Szóval előfordulhat, hogy valaki akármilyen életterületén, lehet, hogy több életterületen is egyszerre nehéz helyzetbe kénytelen élni. És nem azért kell nehéz helyzet, mert valami bűnt követett el, és most az Isten bünteti, hanem azért, mert Isten így rendelkezett az ő élete fel, hogy most ebbe a helyzetbe fog kerülni. Ebbe a helyzetbe is érdemes megfontolnunk az Úr szavát, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Várni csendben és megadással lenni az Úr szabadításáig. Persze az ilyen élethelyzetekben nem könnyű csendben, megadással várni, vagy remélni, mindegy, hogy melyik szót mondjuk, az Úr szabadítását. Pedig az ilyen krízis helyzetekben ez az egyetlen jó és helyes magatartás. Mert ezt mondja az írás, hogy jó. Ez azt jelenti, hogy helyes dolog, jó dolog, csendben, megalázva magunkat, türelmesen várni, remélni az Úr szabadítását. Ezekből a kritikus élethelyzetekből is, amiben nem a bűneink miatt kerültünk ismétlen. Persze úgy érezzük, hogy bizony mi egyáltalán nem fogunk remélni és várni, ugye úgy a szabadulásra. Mivel ugyanis azt kívánjuk, ugye általában így vagyunk, hogy minél előbb szűnjön a nehézség. Szeretnénk mi azonnal kikászálódni a nehéz, fájdalmas és kényelmetlen élethelyzetből, mert úgy érezzük, hogy nem bírjuk elviselni azt. Ami sok, az sok. És kezdünk gondolkodni töprengen, hogy mihént lehetne kimásznunk nekünk a nehézségek közül, és valami nyugodtabb életkörülmények közé kerülni, itt vagy ott. Lehet, hogy közben még imádkozunk is, és kérjük, hogy szabadításodra várok, Uram, szabadíts meg engem, de valójában nem várjuk az ő szabadítását, hanem magunk igyekszünk megoldani a nehéz helyzetet, és kikászálódni belőle. Várni és megadással lenni az Úr szabad? Nem. Megoldani ezt a nehéz helyzetet, mert rossz dolog itt várakozni, idegőrző, borzalmas ez az egész dolog, és alig bírjuk elviselni. Ki kell belőle valahogy minél előbb menni, meg kell szabadulni. Ha az embernek otthon van ez a nehéz helyzet, akkor lehet, hogy az fordul meg a fejbe, hogy hát a legegyszerűbb megoldás, ha elválok. Mert a férjem vagy a feleségem az oka a nehéz helyzetnek, a krízis helyzetnek, hát kimegyek a házasságból. Itt vannak a gyerekeim. Rám terhelődnek itten, mert így viselkednek, úgy viselkednek, az idegeimet cincálják, elegem van belőlük, elmegyek és kezdek egy új családot. vagy nem fogok egyáltalán családot csinálni, elmegyek magamba valóva élni. Hát én nem bírom ezt az egészet, elviseli, egy munkahelyen vagyok, akkor kezdek azon gondolkozni, hogy hát fogok munkahelyet változtatni, mert nem bírom elviselni. Ezt lehetetlen kibírni ezt a főnököt, ahogy engem szekál állandóan, vagy ezeket az istentelen, hitetlen, káromkodó munkatársaimat. Nem bírom őket elviselni, megyek innen tovább. Mászni ki ebből a nehéz helyzetből, testvérek. És amíg nem bírunk kimászni, mert sokszor előfordul, hogy nem bírunk kimászni. Hiába akarunk kimászni a nehéz helyzetből, nem bírunk kimászni. Amíg nem bírunk kimászni, addig vagy magunkba roskadunk, aztán depressziósan magunkba süppedünk, és sajnálva magunkat járunk, kerünk gyászos arckifejezéssel, és magunkat emésztjük. Vagy éppen kezdünk abban a nehéz helyzetben agresszíven viselkedni, és kezdünk kiabálni a másikkal, a férjünkkel, a feleségünkkel, a gyerekeinkkel, mert már nem bírjuk elviselni őket. Ha valakivel találkozunk, árad belőlünk a panasz áradat, mondjuk ennek, mondjuk annak a bajunkat, hívőnek, hitetlennek nem válogatunk semmit, zúdítjuk mindenkire, akivel találkozunk, a bennünk felgyülemlett keserűséget, ahelyett, hogy csendben várnánk az Úr szabadítására. Pedig ezt mondja az ige, helyes dolog, jó dolog csendben megadással várni az Úr szabadítását. Na nem. Majd én kiszabadulok, mint pillangó, ugye, a híres regénybe. Nem tudom, hányszor próbál megszökni ugye a börtönszigetről, mindig visszapaterolják. Na néha persze sikerül nekünk kiszabadulni abból a nehéz helyzetből, mint valami nagy szabaduló művész, ugye kiszabadulunk a láncaink közül, a rácsainkat széttörjük és kitörünk, és akkor egy kis idő múlva észreveszünk, hogy cseberből vederbe jutottunk. Mert ott is ugyanolyan nehéz, mint az előző helyen volt. Hát testvérek, ez nem ez a helyes megoldás. Ha nehéz helyzetbe jutottunk, akkor nem az, hogy na, magam baroskodok, nem is az, hogy lázadok, aztán mindent elkövetek, hogy valahogy megszüntethessem azt a nehéz helyzetet, hanem az, hogy odafordulok az Úrhoz, és azt mondom, Uram, csendben várok a szabadításodra. És tényleg arra várok. És közben, abban a nehéz helyzetben, amiben vagyok, igyekszem elvégezni a magam feladatát. Úgy, ahogy te akarod. Ott igyekszek helytállni. Úgy, ahogy te akarod. Férj vagyok, feleség vagyok, munkás vagyok, főnök vagyok. Helytállni úgy, ahogy te akarod. Nem passzívan várom, hogy majd csak megszabadítasz, majd csak megszűnik valamikor ez a nehéz helyzet, hanem aktív vagyok, rád figyelek, és teszem a dolgomat. Lehet, hogy ez a dolog annyi, hogy elkezdek elmosogatni otthon. Valamelyik zugba elkezdem a takarítást. Vagy egyéb dolgokat kezdek el művelni a munkahelyemen. Nem passzív várakozás, hanem aktív várakozás, az Úrra figyelve aktívan várakozom az Úr szabadítására. És közben odafordulok Jézushoz a nehéz élethelyzetben is, és azt mondom neki, hogy Uram, a te kezedből fogadom el ezt a helyzetet. Megértettem, hogy nem bűneim miatt ostorozol most, hanem mert úgy látod jónak, hogy én így ilyen helyzetben legyek. Én ezt elfogadom. A te kezedből fogadom el. A férjemet, a családomat, az otthonomat, a munkahelyemet, a munkatársaimat, a betegségemet, és veled együtt fogok várni a te szabadításodra. És egészen más lesz az, testvéreim, hogyha az ember az Úr Jézussal együtt várakozik az Úr szabadítására. Az ő kezéből elfogadva azt a nehézséget, belé kapaszkodva várjuk az ő szabadítását. Egész más. Egész másképp fog az ember ülni az orvosi rendelőbe, a váróba, egész máshogy fog otthon állni a mosógép mellett, meg a vasalója mellett, egész máshogy fogja majd a munkahelyen azt a mikroszkópot, vagy vonalzót, vagy az iskolába a könyvet, egész máshogy fog élni, ha az Úr vele van. Várja tehát csendben az Úr szabadítását, ha nehéz élethelyzetben vagy, akkor is. És végül, testvérek, egy harmadik vonatkozásba is szeretném ezt az igét elétek hozni, tudnélik Jézus visszajövetelével kapcsolatosan. Ugye az Úr Jézus mennybe menetelének van most az emlékünnepe, és azóta tudjuk, hogy az egyház népe, a Krisztus népe, a választottak gyülekezete várja visszatérni Jézust. Várjuk vissza az Úr Jézust, hogy mikor jön. Várjuk egy, ha a filmhez visszatérve, amiről az elején beszéltem, várjuk a mi terminálunkon, a mi kis mikrokozmoszunkban, ahol történnek így úgy a dolgok, várjuk vissza őt, aki megígérte, hogy eljön dicsőségben, ítéletet tart a mindenség felett, népét magához öleli, új eget és új földet alkot. Nem csak Jézus ígérte meg ezt, hanem így olvastuk az abcselből, hogy az angyalok is megígérték. Mert azt mondták, hogy ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképp jő el, ahogy láttátok fölmenni. Hát Jézus szavára is, az angyalok szavára is, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Várjuk, az egyház népe várakozik. És a várakozásában hallja, amit Jeremiás prófét által neki üzeni Jézus. Mert azt üzeni, jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó dolog csendben, csendesen várni Jézusra, és az ő szabadítására. És nem helyes dolog nem várni. Nem jó dolog nem várni. Legalább ilyenkor, ugye áldozó csütörtökön, azaz mennybe menetel ünnepén, jusson az eszünkbe, hogy Jézus eljön, és azt mondja nekünk, hogy jó várni. Helyes dolog őt várni. Persze vizsgáljuk meg a szívünket, hogy ége még bennünk az ő várásának a kis lángocskája. Pislákol-e még bennünk egyáltalán Jézus várása? És ha nem, akkor engedjük, hogy ő azt a kis lángot egy kicsit fölszítsa, fölelevenítse. Ha él bennünk elevenen a Jézus várása, testvérek, akkor az jó hatást gyakorol reánk. Jó hatást gyakorol a gondolkodásunkra, a szívünkre, a lelkünkre, az életünkre, a beszédünkre, a tetteinkre. Várjuk az Úr Jézust, mint a sáfár, aki várta vissza ugye a gazdát, aki várta, az igyekezett becsületesen helytállni a maga helyén. Hogy amikor jön majd a gazda vissza, akkor készen találja. És a másik sáfár meg, aki hűtlen volt, és nem várta vissza az Urát, az kegyetlenkedett a körülötte élőkkel egyfolytában. Jó hatást gyakorol ránk. Jobbá tesz minket, ha várjuk vissza a mi megváltó Úrunkat a mennyből. És jó dolog az egyháznak mindig csendben várni, megadással várni Jézust. Nem zúgolódva, morogva és nem kétségbeesve, bár sokszor ugye az egyház népe a századok során, amíg Jézus visszajön, sokféle nehézségbe esett és még fog is esni. Nagyon kritikus körülmények közé. Jézus maga megmondta ezt, hogy az ő követőinek nem lesz könnyű dolga, az egyházának, az ő népének mindig szenvednie kell ebben a világban valamilyen módon. Nem rendkívüli, nem szezon jellegű, ahogy valaki mondta, nem a történelem időjárása szerinti az egyház szenvedése, hanem állandó és folyamatos. Jézus erről beszélt. Az egyház népe, a hívő nép mindig nehézségek között van. Azt mondja, törvényszékeknek adnak át titeket. Helytartók és királyok elé állítanak, a gyülekezetekben megvernek titeket. Testvér testvér ellen támad, atya gyermekét adja halálra, és a gyermekek szüleik ellen támadnak. Vagyis az egyháznak, az Isten népének, testvérek, szenvednie kell ebben a világban. Úgy az egyház, mint az állam részéről is. Meg egyáltalán, hívő emberként, ha mi Jézusnak engedünk, a környezetünkben, amelyik meg nem enged, egyszerűen a keresztény életnek a velejárója ebben a mostani világkorszakban Jézus visszajövet előtt a szenvedés. Pál apostol sokat beszél erről egyébként, azt mondja a Tesszalonika levélben, hogy senki ne tántorodjék meg ama szorongattatások között, mert tudjátok, hogy arra rendeltettünk. Hát erre rendeltettünk. Az egyház népének kritikus, krízises állapota van ebben a világban mindig. A hívő embereknek nem volt könnyű. Jézus, azt mondta Pascal, ugye, hogy Jézust a tanítványai a sebeiről ismerték fel, és Jézus pedig az övéit az ő sebeikről fogja fölismerni. Mert az egyháznak sebei lesznek, és sebei vannak már most is. Sebekkel borította a Krisztusnak a népe, testvérek. Érdekes nagyon, hogy ezt a régiek mennyivel jobban tudták, mint mi. Például Calvin azt mondta, hogy akik nem hajlandók úrvacsorázni, ki kell őket zárni a gyülekezetből, mert aki az úrvacsorához jön, az azt mondta, hogy nem vállalja a Jézussal való együtt szenvedést. aki nem akar odajönni, az nem vállalja Jézussal való együtt szenvedést. Az ilyen pedig nem méltó arra, hogy úrvacsorázva. Jézus szenvedett érte, és meghalt érte, ő meg nem akar Jézusért, nem akarja fölvállalni a Jézusért való szenvedéseket. Ne jöjjön úrva. Mert az úrvacsora is arra emlékeztet minket, hogy ő szenvedett értünk, de amikor mi vesszük, nekünk is oda kell szállni magunkat a Krisztusért való szenvedésre, az ő nevéért való szenvedésre. Hát testvérek, nem könnyű helyzetben van tehát az egyház népe, az egyház tagjai ebben a világban. Mire kell gondolnia? Újra meg újra? Erre, amit a próféta mond. Jó, helyes dolog csendben várni az Úr szabadítását. Vagyis várni Jézus eljövetelét, mert akkor fog az egyház megszabadulni, amikor Krisztus visszajön. Nem tehetjük, hogy mi, hogy mondjam, ha hívő emberek, újjászületett keresztények vagyunk, hogy akkor mi nemet mondunk a szenvedésre. Nem tehetjük meg, testvérek. Ha megtessük, hűtlenek vagyunk a Krisztushoz. De igen mondhatunk rá. És ha igen mondunk rá, ugyanakkor aktívan kell cselekednünk folyamatosan az Úrnak az akaratát. Járjon, amivel jár. Kerüljön, amibe kerül. Hordoznunk kell a szenvedéseket, a korszakkal járó nehézségeket, mint hívő embereknek. Csendben és megadással. Nem visszaütve, nem elmenekülve a pusztába, hogy egyedül legyünk. Csendben, megadással várni az Úr eljövetelét, az ő szabadítását. Olyan jó, testvéreim, hogy Jézus biztos, hogy eljön. És ha most arra gondolunk, hogy hogy is lesz, mint is lesz, hát nem tudjuk, hogy hogy és mint lesz ez. De az biztos, hogy az angyalok azt mondták, hogy ahogy láttuk elmenni, úgy fog visszajönni. Nem tudjuk, hogy mikor fog ez történni, de az biztos, hogy meg fog történni, mert lehetetlen, hogy az Úr Jézus hazudott volna. Ő vissza fog jönni, és azt mondjuk, hogy minden perccel, minden másodperccel közelebb kerülünk az ő visszajöveteléhez. Az alagút végén már egy kis fény látszik. Ő vissza fog jönni. Szenvedünk? Hát szenvedjünk. Nehézségeink vannak az életben, a hitünk miatt. El kell hordozni őket. Ránézve, belé kapaszkodva, el kell hordoznunk, és tenni kell azt, amit ő ránk bízott. És közben nézünk előre. Ő jön, ő közeledik, ami drága megváltók. A szabadság fénye, az új világnak a fénye egyre közelebb jön. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Fejezzük be egy pár igével, testvérek, amit itt a szívünkre helyez még az Úr, hiszen azt mondja nekünk az Ofóniás könyvében, azért várjatok reám, azért várjatok reám, így mondja az Úr, azért várjatok. Lehet, hogy a bűneid miatt vagy nehéz helyzetben, lehet, hogy az Isten gondviselése vitt valami nehéz körülménybe. Mint hívő ember az egyház tagjaként kell, hogy nehéz, kritikus helyzetben legyél. Azért várjatok rám minden élethelyzetben, minden szituációban, azt mondja az Úr, és biztat minket, azt mondja, hogy az Úr, akit várnak, az Urat, akit várnak, meg nem szégyenülnek. Az Urat, akik várják, azok nem fognak megszégyenülni soha, nem fognak szégyenbe maradni. Nem kell irulni, pirulni, hogy hát tévedtünk, bocsánat, elnézést. Ha őt várjuk, ő megszabadít minket. Azt mondja az Úr, hogy így cselekszik azzal, aki őt várja, elébe megy annak, aki örvend és igazságot cselekszik. Elébe megy az ilyen embernek az Úr. Magához öleli, magához emeli, fölemeli őt. Hívő emberként szinte egymást is kell biztatnunk. A zsoltárokban vannak ilyen biztatások, hogy bátorodjék a szíved és várjad az Urat. Vagy mindnyájan, akik várjátok az Urat. Vagy csillapodjatok le és várjátok az Urat. Nagyon sok ilyen ige van. Legyünk testvérek akármilyen helyzetbe, fogadjuk ezeket a biztatásokat az Úrtól, ha testvéreken keresztül jönnek akkor is. És mondjuk azt teljes szívünkből, és cselekedjük is, hogy szabadításodra várok, Uram. Mondjuk ezt imádságban, szabadításodra várok, Uram. És amikor eljön, akkor Ézsaiással fogjuk mondani, íme Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te előre láttad azt a sokféle nehéz élethelyzetet, amiben mi kerülni fogunk. A te ítéletet képpen, gondviselésed képpen, a te egyházad tagjaként. Tudtad, hogy a legtöbbször ott lesz bennünk, hogy elkeseredjünk, magunkba roskadjunk. Vagy ott lesz bennünk az, hogy lázadozzunk, és mindenáron ki akarunk törni abból a nehéz helyzetből, és meg akarjuk szüntetni. És látod, hogy nincs bennünk az, hogy csendben, megadással várjuk a te szabadításodat, de kérünk, hogy lelked által munkáld ki ezt bennünk. Te, aki ugyanilyen voltál, aki csendben vártad az atya szabadítását, te munkáld ki bennünk is ezt a csendes várakozást, a szabadságra. Légy áldott, Urunk, hogy te a bűneink miatt se ostorozol minket végtelenül. Köszönjük néked, hogy a földi életkörülményeink se tartanak, bármilyen nehezek is legyenek, azok se tartanak örökké. És köszönjük te néked, hogy az egyház tagjaként se lesz mindig részünk a szenvedés, hanem egyszer dicsőségbe fogadsz bennünket. Légy áldott, Úr Jézus Krisztus, hogy te lehajolsz hozzánk, és szinte most is te magad suttogod a fülünkbe, hogy jó várni, csendesen lenni, megadással lenni a te szabadításodig. Hadd áldjunk téged szeretetedért, szabadító hatalmadért, közelségedért, a te hűségedért. Segíts a te szabadításodra várnunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A Zsoltárok könyvében olvassuk: ne mondd, bosszút állok rajta, hanem várjad az Urat. Amen. Testvérek, hirdetem, hogy szombaton lesz a konfirmandusok vizsgája, a kiadott program szerint, akit szeretne eljönni, a szeretettel látjuk erre a vizsgán, és vasárnap pedig az istentisztelet keretében az ő ünnepélyes fogadalomtételükre kerül sor. Hirdetem a testvéreknek, hogy mit hirdetek? Kell még valamit hirdetnem? Nem kell mást hirdetnem. A záró éneket azért még kihirdetem. A 367. énekünk. 367. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Akármilyen élethelyzetben is vagyunk, ez egy nagyon szép ének. 367. És énekeljük el mind a négy versével ezt az énekünket. áldás békesség.